Köszöntelek benneteket szeretettel. Jakab leveléből olvasok ma délután. Jakab levelének a első fejezetének a 19. és 20. versét hallgassuk meg. Jakab levelének első fejezetének a 19. és 20. versét fennállva hallgassuk meg. Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, és késedelmes a haragra. Mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy a Te igéd igazság, és köszönjük, hogy ez szolgálja a Te igazságodat, a Te igéd, a Te szabad. És áldunk azért, Urunk, hogy azt akarod, hogy a mi életünk is a Te igazságodat szolgálja. Segíts úgy hallgatni a Te igédet, hogy szolgai formát tudjunk fölvenni, és Téged tudjunk szolgálni. Te neked tudjuk alárendelni az ajkunkat, a fülünket, az indulatainknak. Oda tudjuk bízni Te rád életünket, hogy az egész életünk a Te igazságodat hagy tudnál szolgálni. Amen.
Amen.
A Jakab levele az egy nagyon gyakorlatias könyv. Célszerű elolvasnunk sokszor, akár egyszerre is, sok minden gyakorlati útmutatást kaphatunk ebből a levélből. És hát Jakabra jellemző az, hogy hát ha valaki hívő ember ott, akkor mozgás van. Akkor ott élet van. Mert hogy a hit nem mutatkozik cselekedetekben, mozdulásban, mozgásban van. A hit az nem halott valami, annak cselekedetei vannak, annak következményei vannak. Ugye hát ilyeneket olvashatunk Jakab levelének központi gondolatában, hogy ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában. Mert ahogyan a test halott a lélek nélkül, ugyanúgy a hit is halott cselekedetek nélkül. Tehát nagyon gyakorlatilag szól sokszor a tettekről, a cselekedetekről Jakab levele. És amit itt felolvastam, itt is ki van emelve három gyakorlati tanács, hogy mire figyeljünk, mire vigyázzunk, mit tegyünk a mi életünkben. Hát erről a három dologról, amit le van írva, úgy mondhatnánk, hogy szó van itt a beszédünkről, szó van itt a hallásunkról, és szó van itt a haragunkról. Mit itt csináljunk? Hogyan is lehet ezzel jól élni? Itt leírja számunkra Jakab. Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra. Hát a hallásunknak nagy szerepe van, és azt mondja Jakab, hogy ez jó lenne, ha ez lenne a gyorsabb. Mit is jelent ez? Mert máshol meg azt mondja, hogy a beszédnek kéne meg késni egy kicsit. A füllel gyorsan hallgatni, a beszédünket meg lassítani, fékezni és késleltetni. Miért jó ez? Hogy mondjak egy gyakorlati példát. Egyszer egy keresztény ember panaszolta el azt nekem, hogy volt a lelkésznél. És hát a lelkészszel, amikor beszélgetett, úgy elkülönülve ketten, akkor szóba jött az ő egyik problémája. De csak éppen érintették, hogy életének van egy problémája, és azt mondja, hogy a lelkész onnantól kezdve kis előadást tartott neki. Úgy mellé beszélt az ő gondjának, mint annak a rendje. Mert nem hallgatott meg. Ha kérdezgetett volna még arról a problémáról, ha még hallgatott volna engem vagy 10-15 percig, akkor megtudta volna, hogy mi igazán az én problémám abban a helyzetben, abban a problémában, mi annak a mélysége, szélessége, hosszúsága. Tehát nem hallgatott meg, hanem ő beszélt még fél órát, és én hallgattam őt. Na hát többet nem megyek az a lelkészhez, mondta, mert az magát szereti hallgatni. Tehát van ilyen, amikor az ember nem tudja kifejteni, elmondani a problémáját, mert a másik már is már hozzáfogott és elkezd beszélni. Erre mondja azt Jakab, hogy gyors legyél a hallásra, ne beszélj gyorsan. Hallgass meg a másikat, hallgass meg az ő problémáját, érdekeljen a másik ember, hogy mit mond, és majd amikor az ember körüljárja és összerakja a sok-sok minden hallottakat, akkor fog késleltetve jól megszólalni és beszélni. Hát hányszor jár így az ember, hogy hall valamit, egy kis információt, és már is már mondjuk rá a mi válaszunkat. De jó lett volna, hogy meghallgatna a szomszédot is, meghallgatna a másik embert is, és majd meghallgatjuk, mert meghalljuk azokat is, az akkor rájövünk, hogy mekkora sületlenséget beszéltünk fél órával ezelőtt. Vagy esetleg 3 nappal ezelőtt. Jó lett volna még késleltetni a mi megszólalásunkat, mert hallgatni kellett volna, arra kellett volna gyorsnak lennie a fülünknek, hogy meghallgassuk az adott helyzetet, meghallgassunk még más embereket, és onnantól kezdve már elég információ van arra, hogy az ember esetleg kezelje azt a helyzetet, vagy bölcsen ne tudjon esetleg szólalni. Tehát erre biztat bennünket Isten igéje, hogy legyünk ilyen tekintetben gyorsak a hallásra. Előzze meg a füled a nyelvedet. Legyen az gyorsabb, és az pedig legyen lassúbb. Mert akkor leszel majd ilyen tekintetben bölcs, és akkor tudsz jól megszólalni. Aztán az is benne van ebben, amit Jézus intése is hangzik felénk, hogy vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok. Mert lehet sokféleképpen hallgatni a mindenható Istent. Hogy hallom, hát meghallottam én valamennyire, tudom, miről volt szó, tudom, hogy mit olvasom a Bibliában, tudom, hogy hogy szólal meg a Szentlélek, aztán az ember ül a babéljain. Akkor ez azt mutatja, hogy valahogy nem mozdult. Nem volt gyors a hallás olyan értelemben, hogy már egyből nem teszi azt, amit az Isten mond neki, hanem azt késlelteti, az indulást, a cselekvést, és ezáltal gyors sem lehet a hallása. Ilyen értelemben. Nem hallja meg gyorsan, mint amikor a gyermeknek ugye mondjuk, vagy hogy rendet kéne rakni a szobádba, vagy csináld azt, aztán elmondjuk 20-adjára is, hát nem gyors a gyerek a hallásra. Nincs cselekvés, nincs mozdulás. És a mi életünkben vagyunk így, hogy halljuk az Úr szavát, de valahogy nincs mozdulás a mi életünkben, nem nagyon mozdulunk. Akik voltunk a katolikus templomban, és ott abban a hideg környezetben hallgattuk az Isten igéjét, ott éppen arról volt szó, hogy hogyan hallgatunk. Mert kiment az a vető vetni, a magvető, és szólja a magot. És hát esik az úszélre, esik az sziklás földre, esik az tövisek közé, meg esik jó földbe. 3 olyan földbe esik, ahol nincs igazán gyümölcs. Nem terem igazán gyümölcs. És sokszor a hallgatásunknak is ennyi gyümölcse szokott lenni, hogy hangzik, de nem lesz gyümölcse, nem lesz cselekvése, nem lesz mozdulása. Akinek viszont jó földbe esik, jó hallgatója az Isten igéjének, annak fog teremni az ő élete. Így is fejeződik be különben ez a példázat, hogy a többi pedig jó földbe esett és termés hozott, az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, a harmadik 30 annyit, akinek van füle hallja. Hát ezt meghallani egy, hogy meg is értse, hogy miről beszélt Jézus, meg úgy meghallani, hogy tényleg gyümölcsöt hoz, tényleg látszik a tettekünkben, hogy meghallottuk, amit az Isten mondott, vagy meghallottuk, amit esetleg a másik mondott. Erre is biztat bennünket itt Jakab. Olvasunk Emmausi tanítványokról, akiknek a fülük, vagy mondhatjuk így pontosan, hogy a szívük az rest volt. Ők is tudták azt, hogy Jézus beszélt arról, hogy majd föltámad 3. napon. és szenvednie kell. De harmadik nap feltámad. Ők is hallották azt, hogy az asszonyok jöttek a sírtól, és mondták azt, hogy föltámadt Jézus. Mégis nem örülnek, nem újonganak, hanem mennek szép lassan, csüggetten, egy kicsit vitatkozva és egymással Emmaus felé. Ott hagyva az egészet. Elcsüggedve. Hogy ennek nem sok értelme van már. És úgy megy mellé Jézus. Elkezdi magyarázni nekik az Isten igéit, a proféciákat, hogy hogyan kellett azoknak beteljesedni. És akkor mondja végül is Jézus nekik, hogy ó, ti balgák, milyen rest a szívetek arra, hogy mindezt elhiggyétek, amit megmondtak a proféták. Hát nem ezt kellett elszenvedni Krisztusnak, és így megdicsőülnie? És Mózestől meg valamennyi profétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. De hát még igazán annyira nem történik semmi velük, csak hevül a szívük. Aztán csak felismerik Jézust. És meghallják végre. Megéltik végre. És mozdulás lesz belőle. És visszamennek Jeruzsálembe. És hírül adják most már ők is, hogy találkoztak Jézussal. Mennyire rest nekünk is a fülünk meg a szívünk is a mozdulásra, a gyors mozdulásra. Mi is halljuk az ígéreteket, mi is halljuk az Isten igéjét. Nekünk is valamikor odalép egy testvér és bizonyságot tesz valamiről. És még mindig csüggetten megyünk életünk útján, még mindig nem jó irányba megyünk, még mindig nem azt csináljuk, amit kellene tennünk. De Jézus nem akarja így hagyni az életünket. Oda szegül mellénk, újra mondja, újra tanít, mire végül az a rest fülünk és rest szívünk meghallja, és végül abból tett lesz, végül abból cselekedet lesz. Hányszor járunk így, hogy olyan lusta mi fülünk, olyan lusta mi szívünk a gyors mozdulásra, a gyors meghallásra. Hányszor el kell mondani nekünk is, mint mi is a gyermekeinknek elmondjuk, hogy mit kéne tenni. Mit kéne cselekedni? És ők sem teszik, aztán látjuk magunkban is, hogy mi is valamikor így vagyunk Istennel szemben. Meghallani és megélteni. És amikor az ember meghallja és megélti, akkor abba hagyja a bűnözést, mondhatom így. Az emmausi tanítványok sem csüggednek már, nem vitatkoznak már, hanem teszik az Isten akaratát. Mert valaki így fejezte ki, a bűn távol tart a Bibliától. A Biblia pedig távol tart a bűntől. Ezért fontos gyorsan meghallni az Isten szavát. Hogy ott van az ige, és távol tart a bűntől, gyorsan meghallom, ha magamhoz fogadom, ha gyümölcsöt hoz a mi életünkben, akkor az távol tart a bűntől. Olyan szép az a történet, Józsefnek a történet, amikor Isten megszorítja őt álmában, és azt olvasok, hogy még azon az este fölkelti a feleségét, fogják mindazt, ami nekik van, és elköltöznek Betlehemből, mert Isten szavát meghallotta József. Nem várta meg a reggel sem, nem várta meg a másnapot sem, hanem ahogyan az álomban kijelentés kapott, hogy Betlehemből nekik menniük kell innen elfele, egyből fölkelti feleségét, és indulás. Ez a gyors hallás. Ahogy mondta az Isten, már is nézek körbe, hogyan tehetem én ezt meg? Hogyan vitelezhetem ki azt az aranymondást, azt az aranyigét, amit éppen a mai nap kaptam? Hogyan valósíthatom meg, ahogy kilépek az imaház ajtaján, vagy még ha még itt belül vagyok, már itt, hogyan tehetem valóssá az én életemben azt, amit hallottam? Ez a gyors hallás. Hogy nem tétovázok, nem lötyögök, hanem már indulok, mert Isten azt mondta. Ezt láthatjuk József életében, és erre is biztat bennünket Isten igéje, hogy legyen ilyen gyors hallásunk. És hát ha tovább olvasok az igét, akkor pont erről beszél, hogy legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy benne csapjátok magatokat. Hát nagyon világossá akarja tenni számunkra Isten az ő igéjét, és ezen a héten hallottam Valaki úgy kérdezte meg a hallgatóságát, hogy szerintetek melyik a legjobb fordítás, melyik a legjobb bibliai fordítás. Hát van annyi fordításom már nekünk magyaroknak is, hogy van Károly fordításunk, van Eszély fordításunk, van új fordításunk, de van Vida fordításunk, meg Csia fordításunk, és akkor még mindig lehet sorolni. És azt mondta ez az illető, hogy tudjátok, melyik a legjobb fordítás? Amikor te fordítod a Bibliát. Tetteiddel. Cselekedeteiddel. Mert az beszél. Beszél a szomszédodnak, beszél a másik embernek. Nyilvánvalóvá teszed Istennek a szavát az életedben. Ez a legjobb fordítás. Ennél jobb fordítás nincsen. És milyen jó, hogy így meg lehet élni, a gyors vagy, ha hallásra, akkor tudod cselekedni, tudod lefordítani mindenki számára a Bibliát, azok számára is, akik nem hallgatják a Szentírást, nem olvassák a Szentírást. Olvashatják azt te saját életedből. Hát legyen nekünk ilyen gyors a hallásunk, hogy tudjuk lefordítani az emberek számára a Szentírást életvitelünkkel. Aztán legyünk késedelmes a szólásra. Néztem az eredetit, hogy mit is jelenthet még ez. Hát azt jelenti, hogy lassú, nyugodt, késlekedő. Hogy így szólaljon meg. Hát nagyon nehéz, amikor az ember mondjuk bőbeszédű. Mert sokszor akkor ugye jön gyorsan a gondolat, aztán hogy az ember mondja kifele, akarja kinyomni magából, hogy mondjam azt, ami benne megszületett gondolat, és furcsa, amikor két bőbeszédű ember elkezd beszélgetni egymásra. Azon versenyeznek, hogy ki tud több szót mondani, nem? Kívülről nézve kicsit muris is néha, hogy egymás szavába vágnak, vagy éppen már az beszél a levegőt, de akkor az már nem hallgat, hanem már mondja, mert neki mondandója van. Aztán próbálják túlszányalni egymást. Hát nem erre biztat bennünket Isten igéje, hiszen van nekünk két fülünk, amivel kétszer annyit kéne legalább hallgatni, és van egy szánk, amivel akkor kevesebbet kéne beszélnünk. Néha én is rajta kapom magamat, lehet, hogy nem néha kellene, hogy tudok beszélni. Tudok tényleg beszélni valamikor, beindulok, és akkor meg nem áll, csak jön kifele a szavak a számból, tudja a feleségem. És akkor rajta kapom magamat, hogy jobb lett volna inkább hallgatni, és nem ennyit beszélni, vagy annál a pontnál ott vége, befejezni, és aztán nem tovább folytatni. Hát olyanok vagyunk mi is talán, mint egyszer egy fiatal ember, aki oda ment Szokratészhez, a görög filozófushoz, mert ő szónoklatot akar tanulni. És amikor bemutatkozott, 10 percen keresztül csak beszélt Szokratésznek, és akkor azt mondta Szokratész, hogy jó, fölfogadlak én diákomnak, kétszer annyi pénzt kérek tőled, kétszer akkor a tandíjat fizetel majd. Hát kérdezte a tanuló, hogy hát miért? Hát miért kell neki kétszer annyit fizetnie? Azt mondja, mert 2 tudományt kell megtanítanom veled. Az első, hogyan fékezd a nyelved, mert az úgy látom nem megy. A második pedig, hogy mit beszélje, meg hogyan beszélje. Tehát ez a második tudomány. És tényleg ez egy két nagy tudomány, hogy hogyan tudom lassítani a nyelvemet, hogyan tudom fékezni a nyelvemet, amikor fölmerül egy gondolat bennem, ami nem jó, és azt nem kéne kimondani. Hogyan tudom lestoppolni önmagamat, és megállítani azt a gondolatot, hogy még ne jöjjön ki belőle. Hát ez nem egyszerű, úgy gondolom. És aztán az sem egyszerű, hogyha van valami a fejembe, és azt ki kéne fejtenem, meg kéne osztanom valakivel, úgy, hogy ne bántsam meg, megértse is, meg ne félreértsen. Ez is egy tudomány, és sokszor tapasztaljuk azt, hogy egymás mellett el tudunk beszélni, mert valahogy nem tudjuk jól kifejezni magunkat, vagy nem úgy fejeztük ki, egészen máshogyan gondoltuk, egyáltalán nem bántani akartuk, hanem inkább vigasztani, azt végül megbántottuk. Tehát az ember megtapasztalja ezeket sajnos, De hát itt most foglalkozunk azzal, hogy itt az Isten igéje arra azt mondja nekünk, hogy fékezni, lassítani kellene ezt. És olvasok Jakab levelében, hogy a nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelídíteni, fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos méreggel. Vagyis lehet, hogy próbálnánk lassítani, meg talán lefékezni magunkat, és arra kell rájönnünk, hogy nem megy. Megy ez? Tehát azt mondják, hogy számoljunk el, meddig? 10-ig? Ha éppen 100-ig, amikor dűbe jövünk, vagy indulatunk van, hogy nehogy kimondjuk, és akkor elszámolunk valameddig. De hagyj kérdezzem meg, ezzel az emberi praktikával jó, nem mondtam ki annak az embernek. De aznak nem fogom a másiknak elmondani? Amikor hazamegyek, lehet, hogy nem mondtam ki, nem vágtam vissza. De amikor hazamegy az ember a feleségének, a fejének, nem mondja el? Meg hogy mondja akkor el? Tehát nehéz, hogy ne jöjjön ki belőlünk. Ha még tudjuk késleltetni is, de teljesen lefékezni, hogy ki ne jöjjön az a rossz gondolat, és teljesen meg tudjam fékezni az én nyelvemet, hát erre szerintem nem nagyon megy nekünk. És az ige is azt mondja, hogy fékezhetetlenül gonosz az. Egy valaki tudja befékezni. Egy valaki tud igazán a fékre lépni. A benne lévő Szentlélek. A mindenható Isten. Azt tudja befékezni. Azt tudja azt tenni, és hát ehhez te is kell lesz, hogy csírájában följön benned valami gonoszság, és tudod, hogy nem jó azt most kimondanod, de te már odafordulsz az Istenhez, hogy Uram, te tudsz fékezni, én nem tudok. És akkor ő tudja a csírájában úgy kiölni benned, Jézus vér által, hogy nem is beszélsz aznap róla. Még a legközelebbi embernek sem mondod el, hogy mit gondoltál arról a másik emberről. Vagy hogy megbántottad a másik ember. Noha nem ütöttem vissza neki, de mit mondott neked? Nem beszélsz róla. Mert teljesen meg tudta fékezni. Benned ezt a gonoszságot az Isten. Tehát ő az, aki tud számunkra fék lenni, és ő hozzá tudunk fordulni. Mert jóvá, amit már kimondtunk, azt már jóvá, hogy tehetnénk? Egyszer egy asszony ment el a lelkészhez, jól ismerik ezt a történetet, és mondta, hogy hát a pletykát hogy lehet jóvá tenni, és akkor mondta, hogy hát akkor a tyúknak a tollát vigye fel a toronyba, aztán szólja szét, aztán próbálja majd utána összeszedni. Ha sikerül mindegyiket összeszedni, akkor lehet jóvá tenni a pletykát. Hát nem lehet, mert az eljut már, és aztán ott mar bele az emberbe, ahol nem szeretné már az illető, aki elpletykálta, és akkor ott van nagy bajban, hogy majd ő rá is talán olyan szemmel néznek. Tehát nehéz ez. Ezért jobb már csírájában befékezni, lelassítani, Krisztushoz vinni, megállt parancsolni. Na de hát a mi nyelvünkkel nem fontos rosszat mondani, hanem belőlünk kijöhet jó is. Mert Isten szent lelke benned is ott él, és bennem is ott van. Sőt, Isten igéje is, amely a magvető elved benned, az ott van a szívedben. És milyen óriási hatalom, hogy te beszélhetsz, Isten szavát mondhatod, azt a szót, amely által az Isten teremtette a világot, amellyel életet hozott létre, és ott van ez az élet, Isten szava te ajkadon is, és hirdetheted, és mondhatod, és életet lehelhetsz, hogy mondjam így, egy másik emberbe, aki esetleg el van csüggedve, vagy éppen a gyászfájdalmában van, és te tudsz olyan vigasztaló ígéverset mondani, amely megvigasztalja őt, és ez nem a te gondolatod, hanem az Istennek igéje, szava ott van a te ajkadon. Micsoda hatalom. Na ezt ne késleltesd. Ezt ne fékezd le. Ezt le akarja fékezni valaki más. A gonosz. Ne mondd ki. Ne hirdest. Ne beszélj róla. Ő akarja ezt már fékezni. De ebbe te ne legyél féktárs. Hanem hirdest. Ott, amikor kell. Ahogyan kell. amilyen szeretettel kell, és pont akkor, amikor kell. Isten segít erre bennünket, hogy hirdesd az igét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, incs fej, buzdíts, teljes béketűréssel és tanítással. Hát így legyen a mi életünkben, hogy ahol kell, akkor késleltessük, ahol kell, ott pedig jöjjön ki a mi szívünkből az éltető ige. Aztán olvasok azt is, hogy késedelmes a haragra. Azt is késleltest. Fontos, mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát. Hát mi emberek olyan könnyen tudunk beindulni, indulatba jönni. Hallunk valami hírt, és már is tud az ember, nem? Úgy indulatba jönni. Mondta egyszer nekünk egy lelkész, amikor együtt voltunk lelkészek, hogy ezt egy lelkésznek tudni kell kezelni, hogy amikor híreket kap a gyülekezetéből, vagy bárhonnan, akkor ne az legyen a reakció, hogy fölkapja a vizet. Ne az legyen a reakció, hogy indulatba jön. Mert ezzel sokat ártunk. És olvassuk is a Bibliában, hogy ez így van. A hirtelen haragú bolondságot követel, és az alattomos embert gyűlölik. Hát hirtelen haragú tényleg nagy bolondságot tud. Hogy mondjak bibliai példát erre, Akháb király. Valamit eltervezett. Olyan jó lenne, hogyha az ő keltje még nagyobb lenne. Még jobban meg tudná nyújtani az ő királyi keltjét. Hát itt van Nábot mellette. Itt van az az ember. Hát ha eladja nekem az ő örökségét. És beszél vele, hogy ő megvenné, ő még adná annál jobb keltet, csak máshol. Na de hát törvény kötötte Nábótot. Hát ott volt Isten törvénye, hogy az örökséget azt ne add el. És mondta a királynak, hogy nem teheti. A törvény is kötő, Istent is féli. Ő nem adja el a királynak az ő keltjét, az ő földjét. A király mit csinál? Keresztül húzták a számításomat, mert általában a harag így jön, hogy amit én eltervezek, a másik meg keresztül húzza. Haragosan, morcosan hazamegy, és dúzogva, dúzog odahaza. Jön a bölcs felesége, ugye? Az aztán nem volt bölcs. Isten ments az ilyen asszonytól, mint Jezabel. Ő megjönt, látja a férjét, hogy dúzog, miért haragszik, miért van ilyen indulatban, megtudja, ó, hát majd bízd rám. És hát ő tényleg elintézte Nábotot, hogy kivégezzék azt az embert, aki nem követett el bűnt. De minden rosszat ráfogott, két hamis tanú, és elítélték, és halálra kövezték. A harag milyen bolondságot szült, egy embernek az életébe került. Az, hogy valaki haragodott. És életünkben nagy bolondságot tud hozni, amikor az ember indulatba jön, haragos lesz. Ezért mondja az igé, hogy ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és gonoszság utolsó maradványát, és folytatódik ez az igevers. A 21. versben olvassuk ezt. Vagy valamikor, amikor haragos az ember, akkor éppen a megoldás küszöbén fordul el a megoldástól. Noámán története. Noámán megy, mert hallja a kis rabszolga a kislánytól, akit ő elrabolt Izraelből, hogy van Isten Izraelben. Van, aki meg tud gyógyítani ebből a betegségből Noámán, ebből a leprából. A te isteneid közül nincsen, de Izraelben van egy olyan próféta, aki képes erre Isten erejével. Hát Noámán hallgatott erre a kisgyermekre, ez a nagy hadvezér, ez az arámoknak nagy hadvezére, és elment Izraelbe. És megáll a hintójával Elizeus háza előtt, a próféta háza előtt. Hát Elizeus meg kiküldött egy szolgát, hogy mondd meg ennek a királynak, hogy fürödjön meg a Jordánban 7-szer, és meggyógyul. Mit olvasunk? Noámán a hadvezér haragra gerjed. Hát én nem így gondoltam. Én azt gondoltam, hogy kijön, aztán imádkozik az Istenéhez, kezével végighúzza a beteg részen az ő kezét, és meggyógyulok. Hát abban a koszos Jordánban fürödjek meg 7-szer. Hát nálunk sokkal jobb, tisztább folyók vannak. És dühösen megy haza. Ott a megoldás, ott a gyógyulás. Csak el kéne fogadni, csak el kéne indulni, de ő haragosan megy haza. Csak mellette nem Jezabelek voltak. Nem egy rossz feleség volt, hogy mondjam így. Nem mindegy ám, hogy egy haragos embernél ki van mellette. Ott egy jó szolgák voltak mellette. Hát uram, ha többet kért volna, nem megtetted volna? Csillapítják ott a nagy hadvezérnek a haragját. Hát ki lehetne próbálni, nem? Hát itt van a Jordán, hát itt van már, itt megyünk. Hát mi az, most megállunk, azt megfürössz benne hétszer. És Noámát rá tudják venni, lecsillapszik a haragja, és a megoldásról noha távolodott elfele, mégis a szolgák segítették, megfürödik hétszer, és meggyógyul az ő leprájából. Na, akkor már majd visszafordul Elizeushoz, és megköszöni neki. Na, de hát Istennek kell az ugye megköszönnie. Legfőképpen. Sokszor így van az ember, hogy elképzelek valamit, így gondolom el, hogy így lesz, meg úgy lesz, aztán amikor nem úgy lesz, olyan haragba tudunk jönni, hogy nem arra számítottunk, hogy az az ember ezt fogja csinálni, meg azt fogja csinálni, meg hogy megsért bennünket, meg hogy gondolja azt, hogy még ki se jön. És akkor fölkapja az ember a vizet, és akkor a megoldástól szinte elszalad. Hát amikor látunk ilyen embereket mellettünk, akkor legyünk ilyen jó szolgák, mint Noámának a szolgái, hogy csillapítjuk. Mert vissza lehet fordítani. Még talán vannak olyan emberek, akik haragba jönnek, hogy le tudnak hamarabb csillapodni, valakivel akkor se lehet beszélni, bárhogyan mondják neki. De legyünk, hogy ilyen helyzetben is olyan emberek, akik tudnak hallgatni a mellette levőre, akik csillapítják őt, és tudjunk lecsillapodni, mert a mi haragunk nem szolgálja az Isten igazságát. Szokták mondani a hívő emberek, hogy én Isten szerint haragudtam. Aztán haragszik a testvérére, mondta egyszer valaki nekem, hogy ő isteni haraggal haragszik rá. Nem mondom, gondoltam, meg kéne bocsánatani, akkor helyre jönne. Az emberi haragunkat ne próbáljuk már az Isten haragjával egyenlőséggel ilyen közötte. Mert milyen Isten haragja? A Bibliában olvasunk ilyenről. Milyen az Isten haragja? Hát hagy olvassak nektek, hogy milyen Jézus haragja. Ezután ismét a zsinagógába ment, volt ott egy sorvadkezdő ember, figyelték Jézust. Vajon meggyógyítja el szombaton, hogy vádat emelhessenek ellene? Ekkor mondta a sorvadkezdő embernek, állj ki középre. Hozzájuk pedig így szólt, szabad-e szombaton jót tenni, vagy rosszat tenni? Életet megmenteni, vagy kioltani? De azok hallgattak. Ekkor haragosan végignézett rajtuk, és sajnálta őket szívük keménysége miatt. Majd így szólt ahhoz az emberhez, nyújts ki a kezedet. Erre azt kinyújtotta, és meggyógyult a keze. Van ilyen harag benned, hogy megsajnálod azt, akire haragszol? Megszánod szíve keménysége miatt? És az a harag nem térít el attól, hogy Isten akaratát tedd? Mert Jézus ezt teszi. Haragosan nem hagyja ott mindenkit, és akkor a sorvat kezdő, és akkor ott pusztuljon el, ahol van. Hanem képes haragjában meggyógyítani azt az embert, és képes haragjában megsajnálni az ellene támadó embereket. Na, ilyen az Isten haragja. Hát, úgy gondolom, hogy nem lehet egyenlőséget tenni a mi haragunk, meg az ő haragja között. De Isten ki tudja munkálni bennünk az, hogyha elindul is valamilyen harag bennünk, akkor abból ne legyen olyan, hogy vétkezzünk. Azt olvasok az Efézusi levélben, ha haragoztok is, ne vétkezzetek. A nap ne menjen le a ti haragotokkal. Helyesse adjatok az ördögnek. Mert ha helyet adok a haragnak, ha engedem a emberi haragomat, akkor abból azt mondom a sátánnak, az ördögnek, győj itt a szívembe, helyet adok neked. Ezt jelenti. Akartok együtt élni vele? Akkor haragudjatok holnap is, holnap után is, meg azután is. De tudjátok, akkor együtt éltek valakivel. Azzal, aki pusztít, aki rombol, aki tönkretesz. hát én nem akarok vele együtt élni. És úgy gondolom, hogy ti se akartok vele együtt élni, hanem mi a Szent Lélekkel akarunk együtt élni. Ő vett a lakozás bennünk. És ő ki tudja nyitni a mi fülünket, hogy halljunk gyorsan, Isten hangját meghalljuk. Ő tudja késleltetni, sőt, elvenni, csírájában megölni bennünk a rosszat, még a haragot is, az indulatot is, hogy mi az Isten igazságát szolgáljuk ebben a világban. Hát adja meg ezt számunkra, és tapasztaljuk meg ennek áldásait. Amen. Áldunk téged, Úr Jézus, hogy te tudtál hallgatni embereket, ezért tudtad jól megélteni. Kész voltál őket meghallgatni, és utána bölcsen megszólalni, bölcsen hirdetni a te igédet, az Isten igéjét, szavát, és hogy te tudtál úgy haragudni, hogy nem vétkeztél haragodban. Urunk, segíts nekünk arra, hogy a mi fülünkkel tudjunk hallgatni, megérteni másokat. Segíts, Urunk, hogy használjuk ilyen tekintetben a fülünket. Olyan értelemben is, hogy megértsünk téged. Megértsük a te akaratodat. Meghalljuk a te szavadat. És hogy lenne gyors a mi fülünk ennek meghallására. És gyors lenne a mi lábunk, tetteink, hogy tudjuk azt cselekedni a te igazságodra, a te dicsőségedre. És könyörgünk, Urunk, hogy segíts abban is, hogy tudjunk úgy beszélni, hogy áldás jöjjön ki a mi ajkunkon. Tudjunk úgy megszólalni, szólva te igédet. És kérünk, segíts abban, hogy amikor följönnek gondolatok, amelyek nem te tőled jönnek, azokat hagy tudnánk lefékezni. Úgy, hogy hozzád fordulunk. Úgy, hogy te lassítod le. Úgy, hogy te vagy az, aki teljesen megsemmisített bennünk. Urald a mi szívünket a te szent lelkeden keresztül, és hagy tudjon az kijönni, amit te mondasz velünk. És segíts abban is nekünk, hogy amikor haragszunk, és ez még nem vétek, ha haragszik az ember, segíts abban, hogy ami negatív, ami nem jó harag, hagy tudnánk azt odavinni, és köszönjük, hogy te vagy az, aki azt le tudod fékezni, le tudod csillapítani. Hogy ne jöjjön ki belőlünk, ne csináljunk bolondságot, ne forduljunk el a jótól, hanem kövessünk téged, hogy nyugodtság legyen bennünk, hogy megnyugodjunk, békére jussunk, hogy talán megsajnáljuk azt az embert, akire lehetne haragudnunk. Kérünk, Urunk, segíts erre bennünket, vezess el bennünket, mert mi szeretnénk a te igazságodat szolgálni ezen a világon. Bocsáss meg, amikor vétkezünk fülünkkel is, ajkunkkal is, indulatainkkal is. Tisztíts meg bennünket. Tégy eszközöddé ezen a világon, Urunk. Amen.
Amen.